William Perkins, elhívás az igehirdetői szolgálatra. Részlet a könyvből, Ézsaiás 6. rész 6-tól 7-ig teredő versek alapján. Az isteni vigasztalás. A szerzőről William Perkins a reformátorok és a puritánok határmesdéjén élt Angliában, az akkori anglikán egyházban. Az általa lefektetett tanítási elvek képezték később az utána következő puritánok módszertanát. Ma is haszonnal olvashatjuk írásait. Fordító megjegyzése. Ézsaiás 6:6-7. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szénvala, amelyet fogolva vett volt az oltárról. És illeté számat azzal, és mondá, imé, ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Láttuk a félelmet és rettenetet, amit Ézsaiás átélt Isten jelenlétében. Most vegyük szemügyre a módot, amint megvigasztaltatott. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szénvala, amelyet fogóval vett volt az oltáról, és illeté számot azzal is mondá, imé, ez illeti ajkaidat, s hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Két alapvető dolgot látunk ez igében. 1. A profita vigaszának alapját és lényegét. Ez bűnének bocsánata. 2. A vigasztalás különféle körülményeit. Az idő, akkor, a szolga, aki által ez történt, az angyal, egy a szeráfok közül, a mód, melyben ezt véghez vitte, gyorsan repült, az eszköz vagy külső jel, eleven szén az oltáról, külső alkalmazása, megérintette ajkait. Mivel a vigasztalás lényege a sorrend végén található, ezért először nézzük a körülményeket. Az idő. Az első körülmény az a sajátos időpont, mikor a próféta vigasztalást nyert és megszabadult félelméből. Akkor, mondja az ige. Vagyis félelmének és rettetének átérése következtében. És nem előbb. Isten mindig eként bánik az ő szentjeivel. Az üdvösség kegyelmi áldásaiból semmit sem ad nekünk, amíg valamilyen úton módon igazi alázatra és bűneink feletti igazi szomorúságra nem vezet el bennünket. Az alázatosság készít utat a kegyelemnek. Amikor bűneink és a bűn miatti nyomorúságunk átérzésével Isten kiábrándít bennünket önmagunkból, úgy, hogy semmit sem találunk immár magunkban egyebet, csak félelemre és borzalomra való okot, akkor szívünkbe önti a kegyelmének és édes vigaszának olaját, felüdíti lelkünket irgalma harmatával. Ez igazság nem igényel további bizonyítást. Ha a Szentírásba lapozunk, úgy találjuk, hogy Isten nem hívott soha el a kegyelem állapotába, vagy egyházában valamely jeles munkára, vagy hivatalba embereket, anélkül, hogy előbb meg ne alázta volna őket. Aztán kivonta őket minden öntetszergésből, felfúvalkodásból, és végbevitte bennük és általuk csodálatos munkáit. A tan gyakorlati értéke mindennek előtt, hogy megtanítson minden embert helyesen értékelni azokat a próbatételeket, nyomorúságokat, melyeket Isten rájuk helyez ebben a világban. Általában türelmetlenek vagyunk ezekkel szemben, és zugolódunk ellenük. De a keresztjének meg kell fontolnia, miként bánt Isten mindig az ő gyermekeivel. Ha ezt megteszi, jó oka lesz rá, hogy ne a megszokott zugolódással reagáljon a csapásokra. Valami nagy nyomorúságot hozott Isten rád? Meg lehet, hogy valami nagy kegyelmi művet szándékszik végbevinni benned? Hogy valami nagy irgalmassági munkát akar általad elvégezni az ő egyházában, és erre készít fel általa. Tanuld meg a szent profitával mondani, megnémultam, nem nyitom fel a számat, mert te cselekedted. Zsoltár 39:9. Hogy mi Isten szándéka, nem tudod megmondani, ezért csendességben és türelemben őrizd meg a lelkedet. Vigaszt jelent ez mindazoknak, akik el vannak keseredve bűneik miatt, s Isten haragja alatt érzik magukat. Helyzetük mégsem szerencsétlen, tulajdonképpen nem is kétségbejtő, mert a kegyelem és irgalom felé vívő országúton találtatnak. Isten csak azokat igazítja meg, akik bűnbánattal megtérnek. Csak azokat emeli fel, akik megalázkodtak. Csak azokat vigasztalja, akik elcsüggettek. Csak azoknak adja irgalmát, akik tudják és érzik, hogy nélkülözik azt. Csak annak, ki tudja, hogy sehol másütt nem nyerheti el azt, csak az ő kezeiből. Boldog tehát az a személy, aki érzi a bűn súlyát és terhét. Neki Krisztus enyhülést is vigaszt fog hozni. Isten szolgái, az ige hirdetők eként bátorítsák a lesújtott lelkismereteket. Biztosítaniuk kell őket, hogyha a profitához hasonlóan mélyen átérzik bűneiket és Isten igazságosságát, ha felkiáltanak, jaj nékem, mert elvesztem, épp akkor a legalkalmasabbak a vigasztalásra, és a legjobban fel vannak immár készülve annak elfogadására. Így történt ez a szent profitával is. Harmadszor megtanuljuk itt, milyen úton nyerhetjük el Isten kiváló kegyelmi áldásait, akár saját üdvösségünkre, akár a gyülekezet javára vonatkozóan. Tudatosan át kell éreznünk, s ez állandó alapállásunká kell váljon, hogy mindezek hiányoznak belőlünk, nem önmagunktól valók. Mert rendszerint Isten az ő lelki ajándékait nem adja másnak, csak azoknak, akik alázatban és szegénységben bevallják neki, és elismerik magukban, hogy szükségük van rájuk. Láthatjuk ezt az áldott szűz példájából. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Lukács 1.53. A zsoltáros hasonlóképpen mondja, megelégíti a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölti jóval. Zsoltár 107.9. Nos, ha gazdag vagy, és el vagy telve magaddal, úgy Istennek nincs semmi a te számodra. De ha éhező vagy, úgy kész betölteni javaival. Elismered-e, hogy lelked üres? Akkor a lelki javak kincstárai tárja fel előtted, hogy megelégítsenek és betöltsenek téged. Lesújtott vagy, mint Ézsaiás, és lelked reménytelen, és maldos a félelem? Akkor Isten és az ő angyalai készen állnak, hogy felemeljenek, és betöltsenek téged mennyei vigasztalással. Ennyit a vigasztalás idejéről. Most figyeljük meg a szolgát, aki által ez áldás hozzáérkezett. A szolga. A profita vigasztalásának második körülménye az a szolga, aki által jött. Egy angyal. Egyik azoknak, melyeket szeráfoknak neveznek. Ebből négy dolgot tanulunk meg. Először, hogy vannak különféle fokozatok és rendek az angyaloknál. Nem tudjuk pontosan, mi különbözteti meg őket egymástól. És nem tartjuk helyesnek azt gondolni és állítani, hogy 9 rendből állnak. Nem helyeseljük a róla alkotott részletes leírásokat sem, mint ahogy a római egyház teszi. Hiszen saját képzelődéseit mérvadónak kezeli, hagyományoknak nevezve őket, s a szentírás tekintélyével egyenrangúvá teszi. Másodszor megtanuljuk, hogy a szent angyalok Isten dicsőséges testőrei. Folyton ott állnak dicsőségének trónja körül, és szent akaratát teljesítik úgy a mennyben, mint a földön. Harmadszor Isten kegyelmes rendelése szerint Isten gyermekeinek is a testőrei. Szolgáló lelkek ők, akik el vannak küldve, úgymond, azzal a megbízatással, hogy a választottak javán működjenek. Mindezek az igazságok világosan vannak tanítva a Szentírásban, de nem annyira fontosak itt, mostani tárgyunknál, mely az ige hirdetői szolgálat, ezért mellőzöm őket. Negyedszer nyilvánvaló, hogy az angyalok azért vannak küldve, hogy segítsék és szolgálják a választottakat, különösen Isten ige hirdető szolgáit. Ez világosan kitűnik itt, ahol a megrettent próféta átéli, hogy egy szent angyal kész vigaszt nyújtani neki. Ugyanez igaz és érvényes minden prófétára. Ma is, a mi időnkben, az ő védelmező és erősítő szolgálatok nem kevésbé valóság az új szövetség kegyes igeszólóinak, még ha nem is olyan jelek és látható módozatok által érkezik hozzánk, mint az Ószövetségben. Mert halljuk szolgáló lelkek elküldve az üdvözülendők szolgálatára, Zsidók 1.14, akkor mennyivel inkább szolgálnak azoknak, akik nem csak maguk üdvözülnek, hanem másokat is üdvösségre vezetnek. Nagyon értékes és vigasztaló tan ez minden igehirdető számára. Megnyugvást és megéledést hoz hivatásukba. Egy hivatás sem jár több keresztel, mint ez, de egy sem hoz több örömet és vigaszt sem. Noha ők szenvedik a legtöbb gyalázatot a gonosz emberek részéről, de a legtöbb tisztességben részesülnek a szent angyaloktól. Bár ebben a világban ők mindenkinél inkább szolgái minden embernek, de senki sem tapasztalja oly mértékben az angyalok szolgálatát, mint ők. Nem a külső cselekmények teljesítésében segítnek minket, velünk együtt vagy értünk munkálkodva, miként egyes római katolikus tudósok tanítják, annyira, hogy a misében egy felajánlásnál ezt nem mondanak amment, mert úgy hiszik, hogy akkor az angyalok mondanak amment arra. Mindazonáltal mindig jelen vannak minden szent gyakorlatban és Istentől rendelt tevékenységben, de különösen az igehirdetők által vezetett nyilvános istentiszteleteken. Ezen kívül tanúi ezen alkalmaknak, s a hű szolgák fáradozásának, szorgalmának és kitartásának. Úgy szintén gyakran testi erőt, támogatást és sok vigaszt nyújtanak nekik fárasztó utazásaikban, amikor nem tudják, milyen természeti eszközök folytán tapasztalják ezeket. Ez a tan megelégedést ad az ige szolgáinak, amikor gyalázattal szembesülnek, és bátorságot nyújt a hivatásukkal járó veszélyek vállalásában. Mit számít, ha a világ befolyásos emberei ellened vannak, amikor a te pártodon angyalok állnak? És mi van, ha fejedelemségek és hatalmasságok ellen kell harcolnod, amikor a te oldaladon kérubok és szeláfok állnak? Isten szolgáinak sok ellenségeik vannak, ám ha a hit szemével képesek oly tisztán látni azokat, akik velük vannak, mint ahogy józan észre látják azokat, akik ellenük vannak, meggyőzéssel fogják vallani Elizeussal együtt, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. 2 Királyok 3.16. Hiteles történetek bizonyítják minden korból ezt az igazságot, és ezt teszi a mi tapasztalatunk is. Csodálatos látni, hány veszélyből menekültek meg a pogány világban szolgáló igehirdetők, illetve akik római katolikus környezet és nyomás alatt élnek. Az ellenük készített merényletek meghiúsultak, melyeket ellenségeik, vagy inkább tanaik ellenségei életük kioltására kiterveztek. Szabadulásuk és számos más vigaszuk, mit munkájukban tapasztaltak, bizonyára Istennek védelméből származott, amit az angyalok közvetítő szolgálatával végez. Mielőtt elhagynánk a tárgyat, két jelentős kérdést kell feltennünk. 1. Ha azt kérdezzük, hogyan van az, hogy az angyalok több szolgálatot tesznek a kegyes igehirdetőknek, mint másoknak? A válasz részben Istennel, részben az angyalokkal kapcsolatos. Először Istennek különleges gondja van rájuk minden ember felett, és ők az ő munkáját végzik sokkal fokozottabb módon, mint más hivatások. Az ő munkájuk közvetlen kapcsolatban áll az emberek lelki üdvösségével. Más hivatások előbb a testtel kapcsolatosak, s aztán a lélekkel. Ezért, miközben igaz, hogy az ő angyalainak parancsolt, hogy őrködjenek összes választottjai felett az ő útjukban, Zsoltár 91.11, egy különleges megbízatásuk van a kegyes és hűséges igehirdetők irányában, mivel az ő útjuk különleges értelemben az Istené. Továbbá, mivel az angyalok készséggel teljesítik szolgálatokat az egyház felé, akár mint egész felé, akár annak valamely része iránt, ennél fogva különösen készek szolgálatot teszteni a hűséges igehirdetők javára. Két oka van ennek. Először azért, mert szolgatársaik nekik. Úgy az angyalok, mint a jó igehirdetők, Isten követeinek neveztetnek. Isten tulajdon szolgái vagy hivatalnokai ők minden más hivatást felülmúló módon. Mivel szolgálatok ennyire hasonló, közösen osztoznak címeikben is. Az angyalok gyakran szolgáknak vannak nevezve. Az ige szolgái pedig angyaloknak, követeknek, mintha egy és ugyanazon hivatást gyakorolnák. Másodszor az ige hirdető feladata a lelkek megtérítése és megmentése, és éppen ez az a munka, melyben Isten dicsőítése és az ő akarata teljesítése mellett az angyalok a leginkább gyönyörködnek. Ha azért vannak elküldve, hogy szolgálatokra álljanak azoknak, akik öröklik az üdvösséget, Zsidók 1.14, akkor mennyire készek lehetnek azok javára szolgálni, akiknek szolgálata által ez az üdvösség közöltetik? És ha öröm van a mennyben Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén, Lukács 15.20, úgy bizonyára nagyon szeretnek és kívánnak jót tenni azoknak, akik által a bűnösök megtérítetnek. Ilyen vonatkozásban az angyalok és igehirdetők ugyanazon nevet viselnek, és mindketten ugyanazon nagy munkában vannak alkalmazva, mégpedig a választottak üdvének szolgálatában. Ezért nevezi magát az angyal János szolgatásának a Jelenések könyvében, 19.10, 22.9. A sajátos értelemben társak, szolgatársak és munkatársak, úgy nem meglepő, ha az angyalok készséggel hajlandók bármilyen szolgálatot teljesíteni, ami csak az istenfélő igeszolgák segítésére vagy vigasztalására szolgál. Második kérdés. Ha valaki azt kérdezi, ha így áll a helyzet, milyen viszontszolgálatot kell teljesítsenek az igehirdetők hálából az angyaloknak, az ő odaadó szolgálatokért és különleges gondoskodásokért, melyel irántuk minden más ember felett viseltetnek, egy római katolikus író ezt terelheti. Az igehirdetőknek imádniuk kell őket, bőt napokat és szent napokat kell tartsanak tiszteletükre, misét celebráljanak nekik, és imádkozzanak hozzájuk, mint oltalmazójukhoz és közbenjárójukhoz. De vajon nem lehet a király követét vagy megbízottját anélkül tisztelni, hogy a király trónjára ültetnénk? Semmi egyéb nem elégítheti ki őt, csak a korona és a jogar? Nem tisztelhetők az angyalok másként, csak ha istenekké vagy megváltókká és közbenjárókká tesszük őket? Erre azt válaszolom, mi nem merészelünk ilyen messzire elmenni. Nehogy a szolgának oly jelentőséget adjunk, hogy elfeledkezzünk az Uráról. Ehelyett, mivel az angyalok ilyen értékes szolgálatot tesznek Isten szolgáinak, ez elsősorban arra kell tanítson minden embert, hogy megfelelőképpen tiszteljék az igehirdetés szolgálatát. Mert ez tetszik az angyaloknak, ha tiszteljük a hű igehirdetőket, akiket ők szolgatársiknak tartanak. Továbbá ez arra kell, hogy tanítson minden igehirdetőt, hogy ne elégedjenek meg az üres névvel vagy címmel, hanem törekedjenek szolgálatokat jól és hűségesen betölteni. Ilyen módon társaik az angyaloknak. Gyalázatára van az angyaloknak, amikor azok, akik nekik társai, hűtleneknek bizonyulnak. Ezt továbbá arra kell tanítson minket, hogy hivatásunkat szent életvitellel ékesítsük. Mert amiképpen a bűn szomorítja az angyalokat és előzi őket, úgy az erény és szentség gyönyörűséget keltenek bennük az emberekkel való közösségben. Úgy szintén bátoríthat mindannyiunkat, hogy szorgalmasak legyünk abban a szent hivatásban, amelyben bizonyosan tudjuk, Isten angyalai állnak mellettünk. Segítenek minket, oltalmaznak bennünket, és tanúi a mi hűségünknek. Ki ne végezne örömmel egy feladatot, melyben angyalok állnak mellette, egyféle munkatársakként. Teljesíteni ezeket a feladatokat annyi, mint tisztelni a jó angyalokat. Az angyalok eléggé megtiszteltnek fogják magukat tartani, bármely igeszolga által, ki lelkismeretesen végzi feladatait. Ha e tisztelet mellett az igehirdetők örömet akarnak szerezni Isten angyalainak, és újongásra kívánják bírni őket, hogy meg kell tanulniuk értékelni mindenek felett a lelkek megtérését, sokkal inkább, mint saját dicsőségüket, jövetelmüket, vagy az emberek elismerését. Haladjanak teljes bevetéssel előre a tanításban, és minden tevékenységükben, úgy, hogy az angyalok láthassák azt, és tanúi legyenek annak. Mert ha örvendeznek egy bűnös megtérésénél, amint Krisztus mondja, akkor azok, akiknek legkomolyabb céljuk a bűnösök megtérítése, nagy örömet fognak nekik szerezni. Eként látjuk úgy az angyalok szolgálatát Isten ige szolgái felé, mint az ő kötelességeiket, melyekkel tartoznak viszonzásul irántuk. E tárgy gondos megfontolása elvezethetni a világot az ige hirdetői hivatás jobb felbecsülésére. Meggyőzni a szülőket, hogy fiaikat e szolgálatra adják. Felgerjeszteni a tanulókat, hogy a hivatásra odaszánják magukat, és tanulmányaikat ezen célra fordítsák. De még ha nem vezet is el az ige hirdetői szolgálat mélyebb megbecsülésére, bizonyára vigaszt és békességet ad minden hű ige szolgának kimerítő hivatása betöltésében. A mód. Figyeljük meg, hogyan teljesítette az angyal ezt a szolgálatot a próféta iránt. Nem vonakodva vagy lehangoltan, hanem sebesen, repült. Ezt nem úgy kell értelmeznünk, hogy az angyalok feltétlenül szárnyakkal rendelkeznek. Nekik nincs fizikai testük, de olyan lelki lényekből vannak alkotva, hogy rendkívüli éberséggel és elevenséggel cselekszenek, mely messze felülmúlja a mi külső érzékeinket. Ez az állítás tehát a mi felfogó képességünkhöz van alkalmazva, hogy feltárja, mennyire készségesen és gyorsan hozta az angyal a vigaszt a prófétának. Semmi sem halad gyorsabban, mint egy repülő teremtmény. Ilyen értelemben beszélünk valakiről, aki szárnyalva végzi dolgát. Hasonló módon fejezi ki itt is a Szentlélek az angyal készségét és gyorsaságát, hogy megvigasztalja a prófétát, és hogy tegye Isten akaratát. Ebből levonhatunk néhány fontos tanulságot. Először milyen kiváló szolgálja az angyalok Istennek, készséggel, jó akarattal és gyorsan teljesítik uruk akaratát. Ez arra tanítja Isten minden szolgáját, hogy ugyanezt tegyék, és kövessék példájukat az engedelmességben. Annyival inkább, mivel így imádkozzuk naponta, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Máté 6.10. A földön általunk, miként a mennyben az angyalok által. Ők örömmel és habozás nélkül teszik azt. Így kell tegyük mi is. Kell, hogy az ige hirdetők az ő helyükön, és minden egyes egyén a maga területén magára alkalmazza ezt, hogy ez serkentse őket fokozott serénységre minden kötelességükben. Eként az áldott angyalokhoz hasonlítanak, és eljárásuk összhangban van imájukkal. Másrészt mindenki, aki a kötelességet vonakodva vagy erőltetve teszi, az ördöghöz hasonlít. Az ördög is teszi Isten akaratát, de ezt saját akarata ellenére teszi. Az ilyen engedelmesség nem nyer jutalmat. De mivel Isten a jókedvű adakozót szereti, 2 Korintus 9.7, úgy kétség nélkül szereti a jókedvű munkást is, ki örömmel végzi feladatát. Másodszor látjuk itt a szeretetet, melyel az angyalok viszonyulnak Isten gyermekei iránt, különösen a hű ige hirdetők irányában, és mennyire készek az ő javukra szolgálni. A készség és serénység jót tenni valaki iránt szeretetből fakad, de sajnos még a legjobb emberek, sőt még a legjobb ige hirdetők is messze elmaradnak ebben az angyaloktól. Az ige hirdetők meg kell tanulják ebből, hogy sose nézzék le a rájuk bízott népet, hanem gondosan teljesítsék tanítói és vezetői feladataikat. A szeretet lényege abban áll, hogy készséggel kész szolgálni azok felé, akiket szeretünk, függetlenül társadalmi helyzetüktől. Ha fejedelmek szeretik alattvalóikat, úgy nem sajnálnak semmi fáradtságot, semmi költséget vagy erőfeszítést, sőt ellenkezőleg örömöt fog okozni nekik, ha javukat szolgálhatják. Igyekezni fognak az angyalokhoz hasonlítani, kik sokkal nagyobbak az embereknél, mint ahogy ők is a maguk helyén sokkal nagyobbak alattvalóiknál. Amikor az ige hirdetők szeretik a rájuk bízottakat, megfeledkeznek minden személyi méltóságról, melyhez ragaszkodhatnának, és magukat mindenkinek szolgájává teszik, hogy valamiképpen megnyerjenek némelyeket. 1 Korintus 9.19. És mivel az angyalok oly gyorsan repülnek, és segítséget, vigaszt nyújtani készek a hű igehirdetőknek, ez továbbá arra tanít bennünket, hogy legyünk hűséges igehirdetők. Akkor biztosak lehetünk az angyalok szeretete felül, és akkor a legkészségesebben fognak szolgálni mindannyiunkat. Továbbá tanítson ez bennünket szárnyalni oly sebesen Isten egyháza iránti kötelességeink betöltésére, mint hogy az angyalok repülnek szolgálni nekünk, igehirdetőknek. Akkor Isten angyalai el fogják hinni, hogy szorgalmas és fáradtságos szolgálatuk nem volt hiába való. Végül az angyalok ezen készséges szorgalma, amint szeretetből fakad, minden keresztényt arra kell ösztönözzön, hogy az Isten iránti kegyesség és az ő háza iránti szeretet kötelességeit készséggel és örvendező szívvel teljesítsék, épp úgy, mint hogy az angyalok. Hajlamosak vagyunk arra összpontosítani inkább, hogy az angyalokhoz hasonlítsunk a dicsőségben, az eljövendő világban, mint sem hozzájuk hasonlítsunk dicsőségben ezen a világon. A bölcs azt mondja, láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt fog állni, nem marad meg az alsó rendűek között. Példa 22-29. És bizonyára, mindaz, aki készségesen szorgalmatoskodik a keresztény élet kötelességeiben, az a királyok királya előtt fog állni, a mennyben. De nem kell többet szólnunk az angyalok szolgálatáról és serénységéről. Az eszköz. Az angyal eleven szenet vett az oltárról. Egy égő szén furcsa eszköz lehet az angyal részéről, egy ilyen nagy feladathoz, a profita megvigasztalásához. Itt az emberi észnek el kell rejtőznie, és a világi bölcsességnek össze kell omlania az Úr csodatos munkái előtt. Isten, ha neki úgy tetszik, minden eszköz igénybevétele és használata nélkül meggyógyíthatta volna a profita gyengeségeit, megvigasztalta volna őt félelmeiben, és bátorságot önthetett volna belé hivatása teljesítéséhez. De Istennek tetszik eszközöket használni. És milyeneket? Gyenge eszközöket. Valójában olyan eszközöket, melyek látszólag ellentmondanak rendeltetésüknek. Egy parázsló, színdarab kell megérintse az ajkait. Valami olyasmi, amitől inkább azt várnánk, hogy tönkreteszi beszéd képességét, s ehelyett Isten rendelése által az ő szavainak ereje folytán ajkát még élőbb beszédre képesíti. Nos, mindebből sok értékes tanulságot vonhatunk le. Először figyeljük meg, hogy Isten hogyan magasztalja fel az eszközöket. Ő képes nélkülük is dolgozni, amint tette a teremtéskor, világosságot adva a világnak napokkal azelőtt, hogy nap lett volna. De a teremtéstől kezdve, amióta a természet rendje megalapozódott, általában eszközöket használ, nem csak közönséges, hanem még rendkívüli, csodálatos tetteiben is. Miközben nem mindig használ közönséges és közvetlen eszközöket, de általában eszközöket használ, még ha azok látszólag ellenkeznek is az ő valós céljaival, miként az itteni esetben. Ugyanez elmondható szinte az összes csodákról az Ó és Új Szövetségben. Ez ajánlásul szolgál minden embernek, hogy éljen mindazokkal az eszközökkel, melyeket Isten gondviselése elrendelt bármilyen szolgálathoz, vagy bárminek véghezvitelére, aminek elvégzéséért felelősek vagyunk. Mi nem mennyből jövő közvetlen segítségtől kell függjünk, mint ahogy sok hiszékeny és álmodozó ember teszi, kiket következésképpen éppen ezért gyakran méltán hagy magukra Isten, és minden segítségtől megfosztva szégyennek és gyalázatnak teszik őket. Másodszor figyeljük meg Isten rendelésének hatalmas erejét, mely gyengeségben jelenik meg. Ugyanaz igaz és elmondható az ő összes nagy művéről. A teremtésben világosságot hozott elő a sötétségből. A megváltásban életet hozott elő a halálból. Ami megtérésünkben igéje által végzi munkáját rajtunk, és ezzel von minket magához, bármennyire is igyekszik a világi értelem elvonni tőle. Ezáltal semmivé teszi a világ bölcsességét, és leleplezi teljes bolondságát. Itt is ezt látjuk. megtisztítja a profétát egy tüzes színdarabbal, holott azt várnánk, hogy az ártani fog neki. Helyrehozza száját azzal, noha értelmünk szerint az csak égési sebeket eredményezhetett volna. Isten rendelései hatalmasak, csodálatosak és erőteljesek, noha igen ellentmondásosaknak tűnnek, vagy igen gyengék önmagukban, sőt jelentéktelenek. Ez arra tanít bennünket, hogy ne vessük meg a sákramentumokat, rendeléseket, eszközöket. Noha a kenyér, bor és a víz külső elemei gyengék és közönségesek, és teljesen élettelenek önmagukban. Nem szabad megvetnünk az ige szolgálatát sem, bár erőtlen emberek által hirdettetik, kik épp oly halandók és bűnösök, mint mások. Ha Isten képes meggyógyítani a profita száját, és megtisztítani szívét egy tüzes színdarabbal, úgy nem kell, hogy meglepjen bennünket, ha az emberek lelkismeretére hat ige és sákramentumok által. Továbbá, amikor látjuk, hogy kegyelmet és szentséget hoznak az emberek szívében az ige és a sákramentumok, tanuljuk meg, hogy ne az ige hirdető vagy az elemek méltóságának tulajdonítsuk ezt a hatást, hanem a mindenható Isten felséges erejének, ki képes volt megtisztani a profétát az oltáról vett tüzes színnel. Nem felesleges megegyeznünk azt sem, hogy Isten itt úgy szenteli meg a profétát, hogy tüzes színnel illeti ajkait. Mert ez azt sugallja, hogy a megfelelő és derék tanítóknak tüzes nyelvvel kell bírniok. Ugyanilyen okból a Szentlélek tüzes nyelvekben szállt alá az apostolokra, Cselekedetek 2:3. Meg lehet, hogy az egyik kép a másik előképe. Bizonyára mindkét esetben azt tanítják, hogy az igazi hű igehirdetőknek imádkozniuk és tusakodniuk kell, hogy erővel és hatalommal teljes nyelvet nyerjenek, mely, mint a tűz, felemészti a bűnt és felperzseli a világi romlottságot. Jeles ajándék Istentől képesnek lenni gyöngéden és nyájasan szólni, úgyhogy beszédünk olyan legyen, mint a harmadpermetezés a gyenge pázsitra. Mégis a tüzes nyelv az, mely ledönti a bűnt, és a kegyelem erejét működésbe hozza a szívben. Meg lehet, hogy némelyeknél az ilyen tüzes nyelv hiányzik. Ez feltárja, hogy azok az igehirdetők, akik csendben ülnek, miközben nagy és súlyos bűnöket látnak a gyülekezetben, romlottságot az országban, és mégis nyugodtak, sohasem feddik őket, ezeknek ajkait sohasem érintette meg az Isten oltáráról vett parázs. Lelkükben nem tapasztalták Isten oltárának tüzes erejét. Lelkismeretük sosem volt megérintve. Lelkük nem volt áttüzesítve Isten lelkének megszentelő kegyelmével. Úgy élnek, mintha az igehirdetőknek csupán buzítaniuk kellene, és sohasem feddeniük. De amikor a kérdés a jó lelkismeret mérlegén van mérlegelve, nyilvánvalóvá válik, hogy nem a sima nyelv, hanem a tüzes nyelv az, mely fő erénye egy jó igehirdetőnek. De tovább menve lássuk, honnan származott ez a parázs. Az oltárról lett véve. Az angyal vette Isten oltáráról, ahol ott égett a soha ki nem alvó tűz. Az a tűz volt ez, mely a mennyből szállott alá, melyet Isten küldött a Salamon által épített templom felszentelésekor. Mivel Isten gyújtotta meg, sosem aludt ki. Ilyen tüzet az emberek közül senki sem tudott gyújtani. Minden más idegen tűznek számított, amint látjuk ezt Nádáb is Abihu esetében, kik rettenetes árat fizettek, amiért áldozatokat más tűzzel kísérelték végrehajtani. 3 Mózes 10:1-2. A profitának mennyből jövő tűzzel kellett megtisztulnia. Ez azt tanítja, amint láttuk, hogy az igeszolgának a Szentlélektől kell nyernie tüzes nyelvét, épp úgy, miként az apostolokról olvassuk, hogy Szentlélekkel és tűzzel kellett megkeresztelkedniük. Cselekedetek 1:5, Máté 3:11. A tüzes nyelv különleges dísze egy igehirdetőnek. Azonban a tűznek mennyből kell jönnie. Buzgósága Isteni és mennyei buzgóság kell legyen. Egyeseknek, kiknek ítélkező, vagdalkozó, rágalmazó, rosszindulatú, versengő, hazug nyelvük van, nyilván tüzes a nyelvük, de a pokol tüzétől van az meggyújtva, amint Jakab mondja. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Jakab 3.6. Ez a mérget lövelő gonosz nyelv nyilván tüzes, de a tüzét a pokolból vette, nem Isten oltáráról. Isten sosem fogja megengedni, hogy egyházában valami nagy munkát végezzen az, ki ilyen nyelvvel áll fel prédikálni, még ha nyelve tüzes és beszéde erőteljes is. Amiképpen egyrészt az igehirdetőknek undorodniok kell a hízelgő nyelvtől, mely csak embereknek igyekszik tetszeni, és ehelyett tüzes nyelvvel kell szóljanak, úgy másrészt épp oly lényeges, hogy ez a tűz egyedül Isten oltáráról származzék. Buzgóságuk tüzét Isten lelke kell felszítsa, és nem a széthúzás és versengés lelke. Nagyra vágyó lelkület, háborgó és kevés szellemiség, újítási szenvedélyek, egyéni csatározások, ezek közül egynek sincs semmi helye a szószéken. Ezek tüzes nyelvűvé teszik az embert, de nem az Isten oltáráról vett tűzzel, miként a prófétával történt. Ilyen tüzes nyelv sosem jött a mennyből, ám de az apostoloké onnan származott. Az orvosság alkalmazása. És illeté számot azzal. Ezekben a szavakban találjuk Ézsaiás tapasztalatával kapcsolatos ötödik és egyben utolsó körülményt, az orvosság alkalmazását. A parázsló szén volt a gyógyszer, melyet az angyal Ézsaiás ajkához érintett, vagyis ahhoz a részhez, mely tisztátalan volt. Mivel bűnvallásában ajka tisztátalansága miatt panaszkodott, a gyógyszer ajkára lett alkalmazva. Itt az angyal, ki ez esetben Istentől rendelt lelkipásztor volt, Isten minden szolgáját az isteni bölcsességnek és mennyei teológiának egy igen hangsúlyos alapelvére tanítja. Hogy hallgatóik sajátos állapotához, korukhoz és egyéni tapasztalatokhoz mérve alkalmazzák tanításukat. Egyes igehirdetők a tudatlanokhoz, önelégültekhez szólva buzgón igyekeznek az evangélium vigasztaló igéit közölni velük. Noha, ezek még soha nem ismerkedtek meg a törvénnyel. Ilyen esetben a tüzes szén, mit az ajkához emel, nem érinti azt. Isten igazságát tanítja, ám nem jól alkalmazza. Előbb a törvényt kell ránehezíteni a lelkismeretre. Mások a törvényt hangsúlyozzák, holott hallgatóik már eléggé össze vannak törve, s inkább arra lenne szükségük, hogy az evangélium vigaszával emeljék fel őket. Vannak, akik leleplezik a monarchia vétkeit, s feddik a fejedelmek és uralkodók bűneit, amikor a köznépnek prédikálnak. Akiknek a keresztény alapvető tanítására lenne szükségük. Mások ismét újítási vagy vitakeltő elméleteiket veszik elő az egyszerű közösségekben, holott ezeket inkább az akadémiákon kellene feltárniuk. Mások a ceremóniákon rágódnak, miközben az a veszély áll fent, hogy az evangélium lényege elvész. Mindezen esetekben tüzes szenet használnak, de nem a szennyezett ajkakra alkalmazzák. Minden igehirdetőnek meg kell tanulnia ezt az angyal bölcsességéből, hogy tanaik orvosságát azon korra, személyekre és helyre alkalmazzák, melyek ténylegesen fertőzöttek. Akkor bizonyosak lehetnek afelől, hogy fáradozásuk nem hiába való. Az ige így folytatódik. Hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Itt találjuk a proféta vigaszának alapját és lényegét. Bűnei bocsánatában. Figyeljük meg először, miként kapcsolódik a bűnbocsánat az eszközhöz. Ímé, mondja az angyal, ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. mintha a széntől tisztult volna meg. Ilyen módon Isten felmagasztalja a tőle rendelt eszközöket, azok helyes és szent alkalmazásának tulajdonítva a valódi bűnbocsánatot és üdvösséget, noha ez nem tőlük származik, hanem az ő saját irgalmából és az ő rendelésein keresztül közvetíti őket. Nem kell tehát tépelődnünk, ha Isten megszentel egy gyermeket a keresztség vize által, s tápjálja lelküket az úrvacsorában, miközben testünk kenyeret és bort vesz magához. Azt sem szabad meglepjen bennünket, hogy ezek közül bármelyiknek az elhanyagolása kárhozatot von a megvetőkre, mivel ezek Isten rendelései, melyeket azzal a céllal rendelt, hogy általuk kegyelmét árassza ránk. Mindazáltal tudatosítanunk kell magunkban, hogy a bűnbocsánat vagy az üdvösség épp úgy nincs ezekhez az elemekhez vagy cselekményekhez kötve, mint ahogy a próféta bűnbocsánata sem volt itt a tüzes szénbe zárva. De a próféta vigaszának súlypontja itt van, hogy az angyal azt mondja neki, hogy hamissága eltávozott és bűne elfedeztetett. Mint azt mondaná, félelmed okát a bűneit képezték. Ezért, hogy félelmed megszűnjék, hamisságodat kell eltávolítani, és bűneidet elfedezni. Tehát bűneid megbocsátatnak. Itt tanuljuk meg, hogy amint a félelem a bűn miatt támad, úgy az igazi vigasz a bűnbocsánat által keletkezik. A bűnbocsánat által érkezik. Egyedül ez képes lecsendesíteni a lelkismeretet, ez ad békességet, csak ez elégíti ki a lelket. Látjuk ezt Dávid esetében. Védkezett ura ellen két rettenetes bűnével, haragra ingerelte Istent, és tulajdon lelkismeretét megsebezte. Ha a próféta azt mondta volna neki, hogy még 10 királyság felett uralkodhat, ezzel nem szerzett volna neki oly örömet, mint azzal, amikor megtérését követően azt hitette neki, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. 2 Sámuel 12.13. Hasonlóképpen, amikor Isten jelenlétében Ézsaiást rettegést fogja el bizonyos bűnei miatt, hivatása betöltésében való hanyagságáért, semmilyen vigaszt sem jelenthetett volna lesújtott lelkének az, ha ilyesmit hall az angyaltól. Egy sokkal ékesebben szóló nyelvet kapsz, és egy sokkal erőteljesebb szónok leszel. Még közvetlenebb bejáratod lesz a király udvarba, és a király minden kérésedet teljesíti. Az ilyen bátorítás csak álcázott méreg lett volna számára. De az az üdvös üzenet, mely a világ összes kincsénél inkább felüdítette fáradt lelkét, ez volt, ime hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. A hűséges igehirdetők meg kell tanulják ebből, miként vigasztaljanak helyesen valakit, akit lelkismerete vádol és zaklatott. Először eléje kell tárják személyes bűneiknek súlyos képét. Aztán Isten jelenlétébe kell idézzék, és ott letartóztatniuk bűnei miatt, egész addig, míg azok esztelenségének a látványa és Isten igazságosságának a dicsősége eléggé meg nem alázza őt. Aztán az igehirdetőnek igyekeznie kell meggyőzni lelkismeretét bűnei bocsánata felül, valós érvekkel, Jézus Krisztus által. Ez az út, melyet Isten elrendelt, kitervelt, használt a lelkismeret megvigasztalására. Biztos mód ez, és nem vallhat kudarcot. Vannak, akik azt állítják, hogy minden lelki kétségbeesés nem egyéb, mint depresszió. Következésképpen úgy gondolják, nincs egyébre szükség, csak gyógyszerekre és testi kényelemre. De mindazok, akik komolyan veszik azt a helyzetet, amelyben Ézsaiás volt itt, vagy amiben Dávid találtatott, amikor leírta tapasztalatait, Zsoltár 6.2.3, 6.7, 32.3.4, vagy Zsoltár 51-ben, igen eltérő véleményre fognak jutni, s rájönnek, hogy semmi sem képes úgy nyugtalanítani a lelket, mint a bűn. Amiként egy bölcs orvos előbb a betegség okait kutatja, és csak azután törekszik azt eltávolítani, úgy a jó lelkiorvosoknak mindenek előtt betegségetek oka után kell nyomozniuk. Ezek a ti bűneitek, el kell távolítaniuk azokat. Ha ezt nem teszik meg, minden erőfeszítésük kárba ment. Bármilyen szórakozás, társaság, kettelés, zene vagy világi örömök és gyönyörök, akár koronát nyerne is valaki, nem képes úgy megvigasztalni egy bűnös, elkeseredett lelkét, mint az igehirdető biztos szava, ki Isten nevében, jól megalapozott érvekkel szólja az igéket neki, megbocsátattak a te bűneid. De annak részletes feltárása, hogy melyek azok az igazi és jó érvek, amelyek alapján az igehirdető biztosan és vigasztalásan bűnbocsánatot hirdethet egy bűnösnek, egy más alkalomra tartozik. Figyeld meg azt is, hogy az Úr mielőtt új megbízatást adna a profétának, s kiküldeni őt prédikálni a népnek, először megalázza őt bűnei miatt, és aztán bűnbánata és megtérése után bocsánatban részesíti. Ez azt tanítja nekünk, hogy egyik hirdető sem alkalmas igazán a lelkipásztori munka szent feladataira, csak ha igazán megtért saját bűneiből, és bocsánatot, sírgalmat nyert a Mesiásba vetett hitben. A teológusok sokat fáradoznak azon, hogy oklevelet szerezzenek. De Isten igazi szolgája mindenek felett erre a kvalifikálásra törekszik. Az a prédikátor fogja legerőteljesebben hirdetni a bűnbocsánatot másoknak, akinek a lelkismeretében Isten kijelentette saját bűneire az ő bocsánatát. Végül jegyezzük meg, mennyire törődik az Úr Ézsaiással. Ahelyett, hogy vigasz nélkül hagyná őt, mivel senki sem volt ott az emberek közt, ki hozzá jöjjön, egy angyalt küld hozzá vigasztaló. Ha nincs más proféta, hogy megtegye, úgy egy angyal fogja kijelenteni bűnei bocsánatát. Legyen ez bátorításul minden pásztor és igehirdető részére Isten egyházában, hogy keményen és hűségesen végezzék munkájukat a kijelölt helyükön. Isten hűsége sohasem fogja cserben hagyni őket. Vigaszt sem fognak nélkülözni, valahányszor csak erre lesz szükségük. Isten inkább angyalt fog küldeni a mennyből segítőül és vigasztalóul számukra, mint sem hűséges szolgáit magukba roskadva elveszni hagyja. Amen.